Milyen betont használnak majd Paks 2 reaktora körül, és miért fontos ez a nukleáris biztonság, majd pedig sok évtized múlva az üzembontásakor? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A Paks 2 projekt nukleáris biztonsága szempontjából fontos beton és vasbeton szerkezetek beton összetételét vizsgálta a Magyar Kutatási Hálózat. A Hunren Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris analitikai és radiográfiai laboratóriumának munkatársai több száz oldalas dokumentumban foglalták össze kutatásuk eredményét, ez adja majd a Paks 2 sugárvédelmi beton és vasbeton szerkezeteinek összetételét szabályozó irányelv alapját. A vizsgálati módszerekről, a munkáról és az elemzett anyagokról a laboratórium munkatársát, a kutatásban részt vett Szilágyi Veronikát hallják.
Az elsődlegesen fontos szerkezetek, amik sugárvédelmi szempontból beton árnyékolást igényelnek, ezek természetesen a reaktor mag körül helyezkednek el. Ez az úgynevezett containment szerkezet, amely acél és vasbeton elemeket tartalmaz, és ez rejti magába tulajdonképpen a fűtőanyag kazettákat. Ez egy több szerkezetű vagy több rétegből álló acél- és vasbeton szerkezet, amelynek a különböző rétegei különböző funkciókat látnak el, de alapvetően a sugárvédelem, azaz a sugárzás leárnyékolása a feladat.
Mi az, amit az orosz építő a Rosszatomhoz, és mi az, amit idehaza kell megtervezni?
A tervezés az átfogóan zajlik, így ilyen típusú részletekbe nem látunk bele, legalábbis mi a kutatás oldaláról. Lényegében a tervezési folyamatban minden területen kértek tudományos tanácsadást.
Ez azt jelenti, hogy megkapták azokat az anyagokat, amelyeket használnak, és önöknek kellett megmérni, megvizsgálni, hogy az adott feladatra megfelelőek-e azok?
Bizonyos információkat megkaptunk, bizonyosakat természetesen nem, de lényeg az, hogy azokból a anyagokból, amelyek potenciálisan szerepelhetnek a sugárvédelmi betonanyagok felhasználásánál, azokból kaptunk mintákat.
Mit kellett ezekkel csinálniuk?
Itt egy optimális összetételt próbálnak kialakítani már a tervezés során. Mit jelent az egy ilyen nukleáris létesítmény esetében, hogy optimális összetétel? Az azt jelenti, hogy egy olyan alkotókból álló beton szerkezet jöjjön létre, amely egyrészt maximálisan megfelel a sugárvédelemnek, árnyékolja az atomreaktorból a magreakciók során keletkező és kilépő nagy energiájú neutronsugárzást, illetve a másodlagosan keletkező gamma-sugárzást. Ez az elsődleges feladat. Másodlagos viszont, és ez talán ami az újdonságát jelenti ezeknek a vizsgálatoknak, az az, hogy már nem csak az elsődleges biológiai védelem ellátása a feladat, hanem optimalizálni kell a reaktorok egész élettartamára vonatkozóan a leszerelésre, tehát a végállapot esetére is a keletkező, tulajdonképpen ekkor már radioaktív hulladéknak tekinthető betonoknak a mennyiségét, összetételét, hogy minél kedvezőbb legyen mind az aktivitása, tehát minél kisebb legyen az aktivitása ezeknek az anyagoknak, és ezáltal a radioaktív hulladék kezelés is minél egyszerűbb és olcsóbb lehessen.
Hogy végzik el ezeket a vizsgálatokat? Milyen módszerrel lehet ilyen hosszú távra vizsgálni, illetve ilyen hosszú távon egy-egy anyagnak a viselkedését modellezni?
Józan parasztésszel adódna a feltételezés, hogy legjobban úgy lehet egy ilyen szerkezetnek a viselkedését megvizsgálni, hogyha kísérleti besugárzásokat végzünk, de ennek annyira sok technikai akadálya van, hogy nagyon korán már világossá vált a kutatók számára, hogy ezt egy-egyben nem lehet elvégezni, hanem a betonoknak az alkotó részeit, alkotó elemeit, itt értünk ugye cementet, kavicsot, homokot és egyéb speciális adalékanyagokat, ezeket, az összetevőket kell részletesen megvizsgálni, ezekből egy kiválasztott betonreceptúra összetételt elméleti úton megalkotunk, és modellezéssel végzünk rajta olyan számításokat, hogy meg tudjuk állapítani, hogy milyen mértékben mutatnak aktiválódási hajlamot, és ez hogyan fog ez az aktivitás lecsengeni a kívánt, már mentességi szintre. Ehhez különböző vizsgálatokat végeztük el, ami tulajdonképpen a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont által működtetett budapesti kutatóreaktor és az a körül üzemelő nagyberendezések segítségével vagy infrastruktúrák segítségével történt. Tehát egy olyan analitikai módszert használtunk a betonalkotóknak a kémiai összetétel vizsgálatára, ami tulajdonképpen ugyanazzal a módszerrel működik, vagy ugyanazok a reakciókkal működik, mint maga a reaktor környezetben, amit ott is tapasztalnánk, tehát neutronokkal sugarazunk be, az úgynevezett neutronaktivációs analízist alkalmaztuk, amelyeknek két fajtája létezik, az egyik a úgynevezett instrumentális vagy klasszikus neutronaktiváció, elsősorban nyomeleme összetételt határoz meg, illetve promgamma-aktivációs analízist, amely elsősorban a főelem összetételt adja, tehát a két módszer együttesen már egy teljes spektrumát, viszonylag teljes széles spektrumát adja a kémiai összetételnek. Ezekből az összetételekből meg tudtuk határozni azokat az elemeket, amelyek azért felelősek, hogy egy neutronos besugárzás során, tehát amilyen környezetben a betonok is lesznek majd, melyek azok az elemek, amelyek úgy aktiválódnak fel, hogy hosszú felezési idejű izotópok keletkeznek belőlük, ami azt jelenti, hogy ezek felelősek azért, hogy nagyon-nagyon sokáig aktív marad mondjuk egy anyag a besugárzást követően, és ezért lesz radioaktív hulladék belőle a későbbiek során is. Tehát azokat az elemeket kell lehetőleg a minimálisra csökkenteni egy ilyen beton készítése során, azokat az alkotókat, amelyek ilyen elemeket tartalmaznak. Tehát ezeket az összetevőket mi meg tudtuk mérni, majd ezt egy modellrendszerben tápláltuk be. Egyrészt a modellrendszerünk tartalmazta a leendő, akármilyen elképzelt nukleáris létesítménynek, tehát egy atomreaktornak meg lehet tervezni vagy modellezni a neutron terét, tehát hogy adott teljesítmény mellett mekkora energiájú és mennyiségű neutronsugárzás éri a különböző pontjait a reaktor körüli térnek, és ezeket az elemösszetétel adatokat, ami a betonokra vonatkozik, illetve ezt a modellezett neutronteret egy kalkulációs programba tettük be, ezt FISPAC-nak hívják, a modellező programot pedig MCMP-nek, Monte Carlo szimulációs programnak, tehát ebben a kalkulációs FISPAC kalkulációs programban pedig lehetőség van arra, hogy egy kiinduló összetételből tetszőleges neutronbesugárzás és úgynevezett lebomlási idő után megadhassuk, hogy milyen izotópok vannak benne jelen, azok milyen aktivitást adnak az anyagunknak, és ismerve a jogi szabályozását ezeknek a radioaktív anyagoknak, mi az az idő, ami után már mentesültnek tekinthetünk egy anyagot, és normál hulladékként kezelve lehet a későbbiekben foglalkozni vele. Tehát jól tervezhetővé válik ezáltal, a hosszabb folyamat által a optimális betonanyagoknak a kiválasztása. Ezt az egész folyamatot pedig, ezt a módszertant, ezt neutronalapú elemanalitikai vizsgálatnak és felaktiválódási hajlam meghatározásnak, röviden angol szóból indulva NEAA módszernek neveztük el.
Mennyi idő alatt végezték el ezt a munkát? Mert ugye mondta, hogy volt benne mérés is, de gondolom a számítás volt a fő feladat.
Maga a projekt, amiről most beszélünk, ez az EMI-en Kft-vel közösen végzett projektünk volt, ez maga 2018-tól indult, de meg kell mondanom, hogy ez egy olyan komplex és átfogó vizsgálati folyamatsor volt, amely már az megelőző években indult el, tehát tulajdonképpen létrehoztunk egy olyan adatbázist szisztematikus mérésekkel, amellyel a hazai kavics és cement, illetve homok alapanyagok széles rétegét fel tudtuk térképezni. Így azt mondhatom, hogy tulajdonképpen már 2016-tól kezdődően indult el ez a kutatás.
Mert hogy nem mindegy, hogy honnan van a kavics, illetve honnan van a homok, hogyha alföldi homokot használnak, az nem ugyanolyan, mint hogyha mondjuk Olaszországból vagy Szerbiából hozzák?
Nem ugyanolyan. Ugye arról ejtettem egy pár szót, hogy vannak olyan kritikus elemek, amelyeket, hogyha neutronsugárzással aktiválunk, akkor úgynevezett hosszú felezési idejű izotópok keletkeznek belőlük. Ez azt jelenti, ugye, hogy aminek hosszú a felezési ideje, az sokkal lassabban fog lebomlani, és az aktivitás sokkal tovább fenntartja az anyagban. Ezek a kritikus elemek, most csak mondok egy példát, az egyik ritka földfém elem az európium, ezek bizonyos kőzetféleségekben dúsulnak. Tehát azok a kavicsanyagok, amik ugye üledékes lerakódás által gyűlnek fel, például a Kárpát-medence különböző részein is, különböző területekről hordódtak le. Tehát azoknak a földtani felépítése, geológiája meghatározó abban, hogy melyik elemek hogyan dúsulnak. Tehát egy olaszországi homoknak vagy kavicsanyagnak nem kell feltétlenül olyannak lennie, mint egy magyarországinak.
Ezt a munkát, illetve ezeket a méréseket máshol is tudják használni? Mennyire Paks specifikus ez az egész projekt, vagy mondjuk a tudást, azt a módszert, ahogy ezt az egészet végezték, ezt akár más európai erőműépítéskor is tudják-e alkalmazni?
Nem Paks specifikusnak mondható, mert maga az irányelv is, ami ebből a módszertanból dolgozódik ki folyamatosan, ez egy általános javaslat. Tétel, tehát bármilyen nukleáris létesítménynek a sugárvédelmi beton tervezésében hasznosítható.
Az irányelv az azt jelenti, hogy önök a hatóságnak mértek, vagy a kivitelezőnek, hogy a hatóság számára megfelelő terveket adjon be? Melyik oldalon állnak, hogyha lehet ezt így kérdezni?
Hál' Istennek senkinek az oldalán nem kell állnunk, hiszen nekünk csak tudományos alapokra helyezett érvelést kellett felállítanunk, vagy módszertant. Mi alapvetően az EMI-nek készítettük ezt a vizsgálatot, aki pedig az Építési Műszaki Szabályozási Bizottságnak a tulajdonképpen egy ilyen titkári pozícióját látja el, ide nyújtják be ezeket a műszaki irányelv javaslatokat, amelyeket megvizsgálva aztán elfogadnak, és tulajdonképpen együtt a magyar műszaki szabványokkal támogatják a szakmagyakorlókat.
Önök kaptak egy receptúrát, és azt vizsgálták, hogy javaslatot is tettek, illetve tesznek az adalékanyagokra. Hogy zajlik, illetve hogy zajlott ez a munka?
Az eddigiekben elsősorban azokat a receptúrákat, vagy a receptúrák összetevőit vizsgáltuk meg, amelyeket a megrendelő bocsátotta rendelkezésünkre. Javaslatok persze történtek, de ennek még a gyakorlatban nem volt hasznosulása.
Ez ugye, mint említette, az atomerőmű Paks 2 egy speciális része, amit vizsgáltak. Az építkezéskor egyéb területeken felhasznált betonra is vannak hasonló előírások, illetve hasonló mérések, vagy azok ennyire nem kell, hogy specifikusak legyenek?
Talán az elején, amikor kérdezte, nem voltam elég figyelmes, és azt mondhatom még, hogy természetesen a containment beton mellett a különböző pihentető medencékhez kapcsolódó betonoknak van még ilyen jellegű feltételrendszer, aminek meg kell felelni, tehát sugárvédelem, mi szempontból borsaválóság, egyebek szempontjából. Az egyéb kiszolgáló épületek esetében nincsenek ilyen típusú követelmények, viszont egyebek vannak, tehát általános szabványoknak ezeknek is meg kell felelni. Amit talán még érdemes különbségtételben megemlíteni, az az, hogy ahogy mondtam, ez a containment beton is többféle rétegből, többféle típusból tevődik össze. Tulajdonképpen a belső réteg, ami közvetlenül érintkezik a reaktortartállyal, az egy úgynevezett hidrátbeton, ennek elsődleges szerepe a neutron sugárzás elnyelése, ez annak köszönhető, hogy magas hidrogéntartalmú anyagok vannak benne, ez a leggyakrabban úgynevezett szerpentin ásványokat tartalmazó szerpentinit kőzet törmelékeit tartalmazó, mint kavicsokat, vagy esetleg homokot, de előfordulhatnak más magas hidrogéntartalmú anyagok is, míg a külső réteg ennek a containment betonnak, az úgynevezett nehéz beton, ennek az a feladata, hogy miután a neutronok elnyelődnek, nagy mennyiségű gamma és röntgensugárzás keletkezik, ezt is el kell nyelni egy védőrendszernek, egy rétegnek, ez pedig pontosan nagy atomtömegű anyagokat tartalmazó betonokkal lehetséges, ezekbe főleg vastartalmú adalékanyagokat tesznek, akár mesterségeset, mint az acélsörét, vagy kohós alak, vagy pedig nem természetes anyagokat, különböző vasoxidás, mint hematit, vagy magnetit, esetleg barit, az ugye nem vastartalmú, hanem báriumtartalmú.
Annak idején, amikor Paks 1-et tervezték, hasonló módszerrel építették a reaktortartály körüli betonmedencét, vagy akkor még egy kicsit más volt az előírás, az elvárás?
Más volt a technológia, az előírások egészen másak voltak, viszont akkoriban is történtek azért előzetes számítások, tervezések, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az a típusú megközelítés, amivel most már próbálunk egy-egy nukleáris létesítmény tervezésekor betonszerkezeteket tervezni, az már a 80-as évektől elindult folyamat, de mondjuk például ennek megfelelően még a paksi építkezésekkor még nem voltak ezek kiforrottak ahhoz, hogy ténylegesen életbe léphessenek. Tehát itt azért egy jelentős fejlődés következett be az első paksi blokkok építése óta.
Amikor a betonszerkezetet, illetve az anyagokat vizsgálták, vizsgálták azt is, hogy egy esetleges földrengésnek milyen módon állnak ezek ellen, vagy önök elsősorban sugárzástani szempontból kellett, hogy elemezzék ezeket?
Nekünk magunknak, tehát az Energiatudományi Kutatóközpont vizsgálatai egyértelműen a sugárzás hatására létrejövő aktiválódási hajlam vizsgálata volt a feladatunk, azonban Amint mondtam már, sokkal régebb óta folynak ilyen típusú vizsgálatok, és azoknak elsődlegesen a sugárzás hatására bekövetkező öregedés, anyagöregedés áll a fókuszában, az azt jelenti, hogy különböző módon öregített kísérleti anyagokon igyekeznek fizikai tulajdonságokra mutató mechanikai vizsgálatokat, tesztvizsgálatokat, nyomószilárdság, húzószilárdság, szakítószilárdság, rugalmassági tulajdonságok vizsgálatára irányuló kutatásokat végezni, és bizony ez ismert tény, hogy a reaktorok élettartamát azt úgy kell kialakítani, hogy mikor elérik azt a maximális neutronsugárzás terhelést, amire ezek az anyagok ki vannak találva, onnantól fogva már nem megbízhatóan viselkednek egy ilyen típusú helyzet, mint például egy földrengés esetén. Tehát ott már nem lehet elvárni azt az alapvető viselkedést, ami a kiinduló beton fizikai tulajdonságaiban még esetleg benne volt. És hát ugye egy olyan földtani helyzetben, mint amilyenben Paks is van, az mindenképpen kulcsfontosságú.
A Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris analitikai és radiográfiai laboratóriumának munkatársát, Szilágyi Veronikát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Nagyjából 60 évnyi működés után március végén véget ért a kelet-szlovákiai Vajáni hőerőműben az elektromos áramtermelés, amelyhez elsősorban szenet használtak. Északi szomszédunkban hamarosan az utolsó szénerőmű is bezár. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A kelet-szlovákiai Vajánban működött az egykori Csehszlovákia legnagyobb szénerőműve. Az 1966-tól üzemelő erőműben a húsvét előtti napokban befejezték a széntüzelést, és az ország maradék két szénerőművében is alternatív megoldást keresnek. Tavaly év végén már leállt a nyitranováki erőmű, amely a felső-nyitrai régióból származó szenet használt. A vajáni leállítása után már csak a kassai és a zsolnai erőműben használnak szenet energia előállítására, de már ott sem sokáig, mert az idei fűtési szezon után tervezik a szén felhasználásának leállítását. A vajáni vállalat közleménye szerint egyebek mellett azért állították le az erőművet, mert nem találtak elég alternatív tüzelőanyagot a működtetéséhez. Lukás Marsálek, a szlovák villamosművek elnökségi tagja arról beszélt, hogy a többi erőművel összehasonlítva már nem volt gazdaságos a vajáni üzemeltetése. Az energiapiaci változások arra kényszerítették a vállalatot, hogy kisebb károsanyag kibocsátást produkáló módszereket keressen. Egyelőre kérdéses az erőmű épületének sorsa, a meglévő infrastruktúra ugyanis több lehetőséget is kínál. A gazdasági minisztérium többféle projekttel is számol, a szlovák villamosművekkel egyeztetve döntenek a vajáni komplexum jövőbeni felhasználásáról. A telep helyett most rekultiválják, a hulladéklerakót és a nagyméretű hulladéktározót megtisztítják, hogy ne veszélyeztessék a környezetet. A vállalat vezetése szerint más felhasználási lehetőségeket keresnek az erőmű számára, például olyan zöld megoldások alkalmazását, mint a napelemparkok vagy az akkumulátortárolók. A gazdasági tárca szerint megújuló energiaforrásokkal is dolgozhatnának az egykori telephelyen, amely kis moduláris reaktorok működtetésére is alkalmas lehet. A vajáni szénerőműben 112 alkalmazott dolgozott, de nem mindegyikük folytatja ugyanott a munkát. Háromnegyedüknek kínáltak új munkalehetőséget, de a visszajelzések alapján az alkalmazottak csak nem fele más lehetőségek után néz. Szlovákia tavaly ősszel nyert Csehországgal és Lengyelországgal együtt az Egyesült Államok által meghirdetett pályázaton 2 millió euró támogatást kap a kis moduláris reaktorok építésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozására. A tanulmány keretében megvizsgálják az ilyen reaktorok építésének költségeit, és kidolgozzák az engedélyeztetési eljárás ütemtervét. Szlovákiában 5 helyszín jöhet számításba, a két meglévő atomerőmű Mohy és Jaslovské Bohunice, a nyitranováki és a vajáni hőerőmű, valamint a kassai vasmű a US Steel telep helye.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az energiapiaci versenyképességet úgy lehet érvényesíteni, hogy irracionális zöld ideológiák nélküli zöld politikát kell folytatni, hangzott el a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének minapi konferenciáján. Szabó Gergő szállítása.
A világ energiatermelésének technológiai lehetőségei folyamatos változásban vannak, mondta az Inforádiónak Litkei Máté, a Matthias Corvinus Kollégium kommunikációs igazgatója az intézmény klímapolitikai konferenciájáról.
A zöld energia kapcsán azt látjuk, hogy gyakorlatilag az életünknek nincs olyan része, aspektusa, amely ne változna meg. Megváltozik az a mód, ahogyan az energiát előállítjuk, megváltozik az, ahogyan felhasználjuk, megváltoznak azok a technológiák, amelyeket a mindennapokban használunk, gondoljunk csak például a közlekedésre, elektromos autók elterjedéséről beszélhetünk, és itt a szabályozás is ebbe az irányba tart. Ezt látjuk például az épületeknek a szigetelésénél, a fűtés technológiájánál, ezt látjuk a mindennapi egyéb infotechnológiai eszközeinknél. Gyakorlatilag folyamatos változást tapasztalunk.
Litkei Máté kitért azokra a technológiákra is, amelyek a közeljövőben elterjedhetnek.
Olyan berendezéseket fogunk a különböző prognózisok szerint egyre inkább alkalmazni, mondjuk az épületek fűtésénél, a közlekedési szektorban, de akár a különböző gyártó berendezéseket, ipari eljárásokat is ide lehet érteni, amelyek elektromos áram alapra vannak helyezve. Ez önmagában már egy teljes gyökeres technológiai váltást eredményez, és a nagy kérdés az az, hogy az ehhez szükséges villamosenergiát elő tudjuk-e állítani például Magyarországon, ez zöld energia-e, ezt a zöld energiát el tudjuk-e tárolni, és az ehhez szükséges előfeltételek, tehát például alkatrészek, nyersanyagok, ezek hozzáférhetők-e, Magyarország számára ezek elérhetők-e.
Litkei Máté hozzátette, a versenyképességet úgy lehet érvényesíteni, hogy irracionális zöld ideológiák nélküli zöld politikát kell folytatni.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!